Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége, és így a vendégem Túri Attila, Kossuth és Ybl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Jó napot kívánok, szervusz Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szívesen, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk már itt a Trend FM-en, akkor még nem voltál az MMA elnöke, azóta megválasztottak az MMA elnökének, gratulálok.
Köszönöm.
Hogy kezdődött a munka? Ezt hiszem, hogy ez kézenfekvő. Hogy kezdődött az új elnökség számára, számodra? Milyen benyomásaid vannak?
Hát egyrészt a rend az, hogy van egy hónap kegyelmi időszak, amíg lelkileg az elnökség föl tud készülni erre a munkára. Másrészt azért az előző elnökségből többen jöttek az új elnökségbe, Rátóti Zoltán, Kis János, Haris László és Bugya Sándor, mint tagozatvezető, de hát azért ő is belelátott ebbe a világba. Én ugye, mint alelnök voltam, hát nem volt számunkra új ez a világ, csak föl kellett készülni. Én, hát ha tetszik, akkor kicsit erősen kezdtem a dolgot. A közgyűlés előtt is elmondtam, hogy én azt szeretném, vagy azt gondolom, hogy az új elnökség minden tagjának legyen dedikált feladata. Tehát mindenkinek van sajátos szakterülete, és itt most nem a művészi szakterületet értem, hanem mondjuk Kis Jánosnak a regionális csoportok életre hívásába oroszlán szerepe volt, akkor vigye is tovább ebbe az elkövetkezendő 3 évbe, tehát az egy dolog, hogy megszületett ez a dolog, de most tanítsa meg járni is ezt a szervezetet, és reményeink szerint, hogyha kellő tapasztalattal rendelkezünk mondjuk 2-3 év múlva, akkor ki lehetne bővíteni ezt a 7 regionális helyet egy 8-kal, egy erdélyivel. Mert a határ mellett lévő szegedi, győri és miskolci regionális szervezetek átnyúlnak a határokon, tehát felvidékre, illetve Bácskába, de a debreceninek azért mondjuk Csíkszereda egy kicsit messze van, tehát ott másképp, de kell a tapasztalat hozzá. Ugyanígy például Rátóti bűvész úrnak a szívügye a Vigadónak a jobb működtetésének a megszervezése, a láthatóságának. Tehát van egy gyönyörű helyünk, egy reprezentatív elképzelhető hely, de olyan kulturális életben haloványan látszik. Ezt erősíteni kéne ezt a dolgot nekünk. Kötelességünk ez a fajta kulturális szolgáltatás. És nem sorolom tovább, mindenki választott magának egy feladat.
Az elnökhöz mi tartani?
Az elnökhöz, igen, az lenne az egyszerű dolog, ha azt mondhatnám, hogy hát én elnök vagyok, én csak ezt irányítom, nem így van. Alelnökként is a beruházásokat segítettem, tehát így a műsarnoknak a teljes rekonstrukciójának a tervezését, ez a tervezés, ez lezárult, tehát most arra várunk, tájékoztatva a kormányt és a megfelelő embereket, elsőbb a Lázár miniszter urat, hogy kész vagyunk, itt vagyunk, ezt az épületet meg kéne újítani, mert bár kívülről tényleg felújult, gyönyörű, menjenek el, nézzék meg, tehát elképesztő majolika, minden gyönyörű, de belülről is most már egy kicsit használhatóbbá kéne tenni, régi a padló, 1001 baja van a dolognak, bővíteni is szeretnénk, tehát lefelé az alaksor felé közösségi tereket létrehozni, és hát van egy másik, a nagy projekt, az pedig a Magyar Építészeti Központ és Múzeum a Liget fasor és a Bajza utca sarkán.
Egyébként az a visszavágásos, lehet, hogy egy kicsit csúnyán fogalmazok, amely az elmúlt időszakban megvalósult, az a művészeti beruházások terén mennyire kézzelfogható? Tehát van-e forráshiány, lehet-e tervezni, és van-e erre mondjuk a Lázár úr minisztériumából erre támogatás?
Hát ezt tisztelettel majd miniszter úr, illetve a kormány döntse el. Azért az látszik, hogy a kulturális beruházások azért nem álltak meg, lehet, hogy lelassultak, hát azért egy elég kemény helyzetben, vagy remélhetőleg talán már egy picit után vagyunk, de azért ezek nem álltak meg. Azt gondolom, és ezzel ezt tártuk a kormány elé is, hogy az építészeti múzeum az egy sajátságos múzeum lenne a mi elképzelésünk szerint. Van egy alaphelyzet. Ugye Magyarországon a lakhatást azt a magántulajdonra alapozza a kormány. Tehát itt nem lakásszövetkezetek vannak, mint Ausztriában, hanem épp talán a hetekben jelentette be miniszterelnök úr, hogy a 40 év alatti embereknek a magánlakás aránya az elérte a 75%-ot. Ami, ha belegondolunk, azért az egy nagyon-nagyon komoly szám. És ez egy hogy mondjam, építéspolitikai, szociális politikai kérdés, amire azt mondja a kormány, hogy csokkal, mindenfajta kedvezménnyel, bármivel támogatja azt, hogy saját lakása legyen, mert egyébként tényleg ilyenek vagyunk. Tehát ez egy a lelkünkből fakadó sajátosság. Ami a miénk, az a miénk kész. Ez mindig egy szociális közegnek a kérdés, hogy ki mit tekint otthonnak, mit tekint sajátnak, mennyire ragaszkodik ehhez, mennyire nem ragaszkodik, és erre lehet mondani azt, hogy bezzeg az ez, meg bezzeg az az, ez a néplélekből fakadó tulajdonság, és egy történelemből, egy történetből fakadó tulajdonság, ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Tehát én azt akartam ebből csak kihozni, hogy tekintettel nálunk a lakhatás az egy nagyon komoly, megterhelő dolog. Tehát az, hogy építkezzen, aki valaha építkezett, vagy hallott olyanról, aki építkezik, akkor van egy ilyen kis sajnálat, tehát részvétnyilvánítás, hogy szegény, te is építkezel, ó, ne is mondd nálam, csak egy burkolás volt, de hát hú, tehát nem egy könnyű dolog, megterhelő dolog. Tanácsot kéne tudni adni az embereknek, nézőpontot kéne tudni adni az embereknek, mert kitől kapna? Nyilván az építésztől, de elmegy a konstrumára, ami kiváló és nagyszerű. Hát ott beleszerelmesedik a nem tudom én milyen faházba, vagy a ilyen technológiába, vagy olyanba, nem tudja mérlegelni, hogy ez számára mit fog jelenteni. Arra gondoltunk, hogy ez egyben egy ilyen fajta hely is legyen. Tehát, hogyha valakinek ilyenje van, akkor tudjon tanácsot kérni.
Tehát ez a Magyar Építészeti Központ és Múzeum, ez magában foglal
egy szolgáltatást
pontosan
is. Aha. Hát mert azért mégiscsak mi építészek nem magunknak építünk, ugye? Bármennyire is tündérkedünk a műveinkkel jogosan, hogy milyen szépek és milyen jók, de hát a mi munkánk semmit nem ér a használó nélkül.
Ugye ennek a Magyar Építészeti Központnak és a múzeumnak pont a tervpályázatának az eredményhirdetése a héten zajlott. Itt 45 millió forint díjazást osztott ki az MMA titkársága, és ha jól tudom, egy szegedi építéstervező Kft. Nyerte meg ezt a tervpályázatot?
Így van, illetve egészen pontosan egy szegedi és egy budapesti konzorcium, amiben az a üzenetesség, nyilván az ember mindenben lát jelet, hogy a szegedi Vesmás Péter akadémikusunk, míg a budapesti fiatal, feltörekvő és tehetséges építészcsapat. Tehát egyfajta üzenet, hogy kérem szépen tessék összeállni az öregekkel, tessék összeállni másik oldalról a fiatalokkal, az egyik hozza a kraftot, a másik a tapasztalatot. Úgyhogy mi hétfőn el is kezdjük a tárgyalást, tehát a hivatalos tárgyalást is ebbe az ügyben. Egy ikonikus, érdekes műszületet egy mázas kerámiával, tehát a századforduló építészetére is utaló, hisz ugye a Liget fasorba vagyunk, hát az végig ilyen házak vannak, nagy hírű alkotóktól, egy majolikával fedett, tulajdonképpen úgy képzelje el a hallgató, mint egy hatalmas sűr, akár mondhatom doboznak is, aminek ferde az oldala, tehát tetőszerű. Egy nagy tömeg, aminek maga a kinézete idéz múltat, és van benne egy innovatív jövő, tetején rejtve napelemek vannak, egyéb ilyenek, tehát ez rendben van, és ha belép az ember, akkor egy hatalmas agórán találja magát, tehát egy köztéren találja magát, egy fedett köztéren, amiben belülről, mintha egy városba lépne be, csak éppen fedett és temperált. Tehát egy nagyon sok lehetőséget magába rejtő műszületet szerintem.
Mekkora tére, hány négyzetméter, azt lehet tudni nagyjából?
A közösségi tere az olyan 6-700 négyzetméter, plusz a folyosók, plusz még a kerengők, tehát egy érdekes labirintus, amelybe szerintem az egyik nagyon fontos dolog benne van. Én azokat az épületeket szerettem, amiben, hogyha belép az ember, akkor egy olyan köztérbe lép be, ami olyan, mint egy külső tér, csak éppen fedett, és ahol orientálódni tud. Ahol átlátja, hogy hova lépett be. Nem folyosók halmaza, és folyosókon jobbra-balra kell eljutni utasítás alapján, kétszer jobbra, háromszor balra, hanem érzékeli, hogy hol van ő, kicsoda ebbe a térbe, van egyfajta helyidentitás, kezd benne kialakulni, hogy van köze a térhez, és ezt tudja ez az épület.
Ha jól tudom, ennek az épületnek a tervezési szerződéséről folyótárgyalások is megkezdődnek a napokban, tehát hogy ez megy tovább a maga útján, ezt jól tudom, valóban előrehaladás lesz?
Mindenképpen, tehát ez elhatározott szándékunk, hétfőn reggel leülünk a tervezőkkel, és megkezdjük a tárgyalásokat, tisztáznunk kell, hogy pontosan mit várunk tőlük, ők mit várnak tőlünk, milyen ütemezéssel, milyen pénzügyi feltételekkel, milyen garanciális feltételekkel. Ez egy elég bonyolult dolog, itt azért egy 40 milliárdos beruházásról van szó, tehát aminek közmű vonzata van. Ezt a területet mi szeretnénk egy nappal nyitott parkként üzemelni, tehát a környékbeli polgárok nyugodtan jöjjenek oda, szeretnénk egy építészeti játszóteret, ahova a kis klambókat ki lehet vinni.
Hol lesz helyileg pontosan?
Ez egészen pontosan a Liget fasor és a Bajza utca sarkán, ahol mi ott már felújítottunk egy épületet, az úgynevezett Walter Rózsi villát, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Egy Bauhaus épület, ekorhű berendezéssel és kiváló kiállítással, illetve programokkal.
És
a mögötte lévő térben lesz.
Ez a diploma negyed, vagy diploma
negyed. Igen, villa diploma negyednek a sarkán van, tehát egy kiemelt része. Tulajdonképpen egy pici Liget. Nyilván nem olyan, mint a Liget, de egy kicsi sűrítmény ennek a világnak. Szabad teret csináltunk, parkot csináltunk az eddigi beépítés helyett.
És most akkor visszatérek egy korábbi kérdésemhez, nevezetesen, hogy van-e pénz erre, tehát hogyha ez egy 40 milliárdos beruházás, akkor van esély, hogy ez megvalósul, tehát hogy tovább zajlik a folyamat a következő évben?
Esély mindenre van. Ki látta előre mindazt, ami ma a világban van, és ami bennünket sújt. Mi nem tehetünk mást, mint a Magyar Művészeti Akadémia saját forrásból a tervezésnek egy részét, az első kisebbik hányadát megfinanszírozza, tehát kigazdálkodtuk a költségvetésünkből azt, hogy egy vázlattervi szintig, tehát ahol már igazán bemutatható a dolog, igazán paramétereket lehet mondani, válaszolni lehet a közmű, az infrastruktúra, mindenfajta kérdésre, eddig mi ezt elvisszük, ezt a dolgot, és utána beszéltünk a minisztériummal, és kértünk pénzt, hogy azért ennek a további tervezését, azt mi már nem tudjuk megfinanszírozni, az nem is a mi alapfeladatunk.
Zajlik egy eseménysorozat, december 16-a Kós Károly születésnapja, és idén először ezen a napon ünnepeljük a Magyar Építészet Napját. Te, mint Ibőlias Kossuthias építész, mit szólsz ahhoz, és egyébként organikus építész, hogy pont Kós Károly születésnapjára esik a Magyar Építészet Napja?
Én ezt egy rendkívül fontos üzenetnek tartom, mert Kós Károly egy olyan személy, akiről azt hiszem, hogy nem vitatkozunk, bármit is gondoljunk, bármilyen fajta módon nézzük a világra. Mert elismerjük azt az elképesztő képességét és odaadását a nemzete iránt, ami megnyilvánult. Kós Károly építészként kezdte. Volt író, volt grafikus, volt bélyegtervező, írt a lovakról, agrikultúráról, Attila királyról, Kalotaszegről, és sok mindenről, volt politikus. És sok minden volt, mindig az a kép van bennem, hogy amikor nem lehetett valami, amikor lenyomták az egyik oldalon, akkor kidugta a fejét egy másik oldalon. Mindig alkotott, és mindig a nemzetének alkotott. Azért talán azt kevesen tudják, hogy amikor 19-ben visszament a szeretett Kalotaszegre szánára, akkor azért őt jól fizető iparművészeti főiskolai tanári katedra várta. De ő azt mondta, hogy neki ott van dolga az övéi között. Ez a fajta tulajdonságot azt hiszem senki nem kérdőjelezik meg, mert megkérdőjelezhetetlen, hisz az életét, az egzisztenciáját tette rá a nemzetére. És ezért nagyon szimbolikus az, hogy az ő születésnapja a Magyar Építészet Napja. Mindig beszélgetünk, vagy talán vitatkozunk is még a szakmában is, hogy most itten nemzetinek kell lenni, vagy világpolgárnak, vagy hogy az egész életünk erről szól, ugye, hogy merre felé nézünk, befelé, vagy kifelé nézünk. Hol találjuk meg azt a iniciatívát, ami életünk vezérfonala. Nos, én azt gondolom, és azt hiszem, és azt vallom, mint organikus építész, ami nem stílus, hanem egy gondolkodásforma, hogy az ember először itt találja meg a dolgát. Aztán, ha olyan a hajlama, olyan a tehetsége, olyan a képessége, akkor tud tágulni ez a dolog. De mindenkinek meg kell tudni találni azt a határt, ami az éltető közösség, amely őt élteti, és amelyet ő is éltetni tud. Ennélkül nem megy a dolog, aki túl nagyra húzza meg ezt a határt, az elveszíti az orientációs képességét, az lehet, hogy aggódik a bálnák miatt, és a nem tudom én milyen borzadályok miatt, de nem fogja észrevenni a szomszédjába zajló dolgokat. Nem fog tudni segíteni. Ezért én azt gondolom, hogy a regionalizmus, én organikus regionalizmusnak hívom, amely egy jó alapállás arra, hogy az ember kifejlődjön. És hogy hova fejlődik, azt majd a sorsa meg fogja mondani. Kóskár, hogy ilyen volt. Regionalista volt, egy régiót át tudott éltetni, és ezért ez szerintem egy nagyon fontos üzenet. És ebben nincsen se népies, se urbánus, se nem tudom én mi ezek az állviták, hanem egész egyszerűen oda kell figyelnünk arra a környezetre, ahol lakunk.
Nagyon fontos, ami elhangzott, innen fogjuk folytatni egy kis szünet után, de még visszatérünk Kóskárhoz és a Magyar Építészet Napjához, akár ehhez a felvetéshez is, amit megfogalmaztál. Maradjanak velünk, Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a nap vendége. Hamarosan folytatjuk.